Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 246. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 246. dicséretünk első verse így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket. És a megkezdett dicséretünket, a 246. dicséretünket énekeljük második, harmadik, valamint negyedik verseivel: Te vagy, Atyánk, örök Úristen. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 31. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek a sákramentumról szóló tanításnak és azok magyarázatának az utolsó kérdései. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyházi fegye által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hív együttesen hirdetik, és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, minden bűn nem térlel szerint ítél Isten mind a jövendő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztjén név alatt nem keresztjén tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és téveigéseikkel s bűneikkel nem hagytak fel, a gyülekezetnek, vagy az általa e végre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumoktól való eltiltással a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak. Isten igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, e levél 9. fejezetéből, a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszból szól hozzánk. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 9. fejezetében, a 19. verse kezdődőleg eképpen ír a Szentlélek indítására. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőteleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Isten áldjon meg bennünket, hogy megértessük mindannyian személyesen hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki a mi sötét világunkba a te fiad az Úr Jézus Krisztus által beragyogtál, és ezáltal megengedted, hogy mi lássunk. Lássunk téged, akit egyébként nem láthatnánk, és láthassuk végre önmagunkat is, mert önmagunkról is csak akkor van helyes ismeretünk, ha te, a világ világossága, ránk ragyogsz, és engeded, hogy magunkat olyannak lássuk, amilyennek te is látsz bennünket. Köszönjük te neked, hogy amikor a te házadba jövünk, akkor ehhez a világossághoz folyamodhatunk. Köszönjük, hogy nem vonod meg tőlünk önmagadat, hanem szeretettel közlöd magad a te egyházadban ked által. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy meg tudjuk becsülni ezeket a különös alkalmakat, amikor találkozásunk lehet veled, amikor te világosságot gyújtasz közöttünk, hogy mi lássunk. Engedd azt is megértenünk, hogy mindenek előtt téged kell, hogy lássunk, mert csak így tudunk eligazodni életünkben, csak így nyerhetünk vezetést, jövőnkre nézve, csak így nyerhetünk vigasztalást a jelenünkre nézve, csak így nyerhetünk reménységet halálunkra nézve. Légy segítségül, hogy akarjunk téged látni, és hogy láthassunk is téged. Ezért hívunk téged, és ezért imádkozunk te hozzád azzal a hittel, hogy imádságunkat nem érettünk, nem a mi szavainkért, hanem önmagadért, hűségedért, ígéretedért meghallgatod, és megteszed velünk azt, ami nekünk jó. Légy áldott ezért, mennyei atyánk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készülve a 34. Zsoltárunk második versét énekeljük most. A 34. Zsoltárunk második verse így kezdődik: magasztaljuk vígan az Úrnak áldott szent nevét. Testvérek. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, e levél 9. fejezetéből olvasom. A korábban olvasott szakasz első, valamint utolsó versét, azaz a 19. és a 23. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Kedves testvérek, a napokban, ahogy olvassuk Pál apostol levelét, amelyet a korintusi gyülekezet tagjainak írt, látjuk azt, hogy több személyes dolog is előkerül ebben a levélben. Mondhatnánk úgy is, hogy bizonyos kényes kérdések az apostol személyével, és általában az apostolok munkálkodásával kapcsolatosan. Most ennek a fejtegetésnek a végén az apostol általánosan beszél arról a szolgálatról, amelyet ő maga az evangélium szolgálatának nevez, és amelyet ő eddig elvégzett, nem csak Korintusban, hanem az összes többi gyülekezetben, amerre járt. A keresztény élet, ezt már Jézus tanítványai is megértették, hiszen Jézus erről nekik beszélt, és később az apostoli korban ez különösképpen is nagy hangsúllyal kerül elő. Szóval a keresztény élet egy olyan élet, egy olyan életforma, életvitel, amely nem rólunk emberekről szól elsősorban, hanem Istenről. És a Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy a keresztény élet Isten dicsőítő élet kell, hogy legyen. Akár az egyénről beszélünk, akár Isten népéről ebben a világban, amit egyháznak nevez a Biblia, fontos, hogy a mi életünk által az egyébként láthatatlan Isten láthatóvá váljon. Azoknak a szeme előtt, akik nem hisznek Istenben, akik nem ismerik Istent, az egyház hivatott arra, hogy minden időben megjelenítse, láthatóvá tegye Istent. Ezért beszélünk arról, hogy az Isten igéjét hirdetjük, nem a magunkét mondjuk, hanem Isten igéjét hirdetjük, és ezért kell nekünk engedelmesnek lenni Krisztushoz, mert ez egy másfajta életforma, mint amit azok az emberek élnek, akik maguknak engedelmeskednek, akik maguk körül forognak. Mi is ilyenek voltunk talán egyszer, vagy ilyenek vagyunk még most is, de Isten arra hívott el bennünket, hogy engedelmeskedjünk neki. És amikor engedelmeskedünk Istennek, Jézus Krisztusnak, az ő törvénye szerint élünk, folytatjuk az életünket itt ebben a világban, akkor az életünkön keresztül is kiábrázolódik a láthatatlan Isten. Megjelenik a láthatatlan Isten. Pál életében egy különös szolgálat volt az, amelyben az ő engedelmessége megpróbáltatott. Erről ő így beszél, hogy ez az evangélium szolgálata. Nem magának kereste Pál, mert ha mi magunknak keresnénk meg, hogy hogy akarunk Istennek engedelmeskedni, akkor nyilván legkényelmesebb dolgot választanánk, ami nem kerül nekünk nagy energiába. Hanem Isten mondta ki Pálról azt, hogy neki ebben a kérdésben kell engedelmeskednie, tudnélik az evangélium hirdetésében, és abban, hogy ő engedelmeskedik Istennek, ki fog ábrázolódni Isten személye, Isten lénye. Hát sokatnak volt erről kételje, főleg akkor, amikor Pál megtért, és ezért Isten különösen is hangsúlyosan beszélt erről, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 9. fejezetben, miután Saul, aki ugye a korábbi Pál apostol megtér, Isten elküld hozzá egy Anániát, akkor azzal is, nézzük csak meg, hogy s kiknek jelentette meg az evangéliumot. Hogyan lett ő Isten tervéhez engedelmes és hűség ala az Isten lénye? Kikhez ment el az apostol? Testvérek, azt mondja itt ebben a szakaszban, hogy mindenkihez. Mindenkihez. S ha ezt így szó szerint komolyan vesszük, akkor azt kell mondjuk, hogy na, azért az apostol is tudott szépíteni a dolgokhoz. Mindenkihez. Hát hogy mehetett volna ő mindenkihez? Hát nem mehetett ő mindenkihez, tudjuk, hogy jár gyülekezetekben. De hát ő maga is mondja, hogy volt a szolgálatának olyan néhány napja, hete időszaka, amikor szeretett volna elmenni valamerre, de Isten nem engedte. Se kellett neki menni másfelé. Hát akkor oda mégsem mehetett. Akkor nem mehetett mindenkihez. Nyilván, ha így értelmezzük, akkor vagy azt mondjuk, hogy az apostol hazug, és már most szépít a dolgokon, vagy azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem ezt kell ez alatt érteni, hogy mindenkihez elment az apostol. Azt jelenti ez valójában, nem azt, hogy minden néphez eljutott, hogy minden egyes emberhez eljutott, hanem azt jelenti, hogy mindenféle emberhez eljutott. De kik voltak ezek a mindenféle emberek? Ha előttünk van a Biblia, vagy ha majd otthon előveszük, akkor próbáljuk meg visszafelé lekövetni a fölolvasott versekből. Azt mondja az apostol ezekről a mindenféle emberekről, hogy ezek erőtelenek, akikhez ő elment. Egy másik jelzőt is használ a mindenféle ember. Azt mondja, ezek erőtelen emberek lehettek. És aztán, ha még visszaolvasunk a szövegbe, akkor azt látjuk, hogy ő beszél a zsidókról, és beszél a pogányokról. Tehát egyfajta fogalmat tisztáz ebben a néhány rövid versben, azt mondja mindenekhez. Hát a zsidó szemlélet szerint a világ alapvetően kétféle emberből állt, aki született zsidó volt, meg abból, aki nem született zsidó. Ez volt a világ mindenség. Nem úgy beszéltek a nemzetekről, hogy ezek mostan asszírok, meg babilóniak, meg azt mondták rájuk, egy összefoglaló szót használva, hogy ezek pogányok, azaz nem zsidók. Pál apostol azt mondja, hogy mindenkihez elment, ez azt jelenti, hogy zsidók és pogányok között egyaránt végezte a szolgálatot. De nagyon érdekes, hogy ezeket erőtlennek nevezi. Erőtlenekhez. És ez azt is üzeni nekünk, hogy nem minden egyes pogányhoz és nem minden egyes zsidóhoz jutott el, hanem azokhoz jutott el, akik pogányok és zsidók, azaz a világ egészéhez, mindenféle nációhoz, de azokhoz, akik erőtelenek. Mit jelent az, hogy valaki erőtlen? Maga az apostol magyarázza ezt, olyan embereket jelöl, akik nem biztosak a dolgukban. Tudjuk, hogyha valaki meginog, bizonytalan a járása, akkor azt mondjuk, hogy hát valami erőtlenség van rajta. Már nem biztos a dolgában. Korábban úgy fölpattant az ember, mikor fiatal volt, meg volt az ereje hozzá, most meg már 5 percig kell rajta gondolkozni, megkeresni a fix pontot, amiben belekapaszkodhatunk, aztán valahogy megpróbáljunk fölhúzni magunkat. Erőtelenek vagyunk, nem vagyunk biztosak a dolgunkban, nincsen bizonyosságunk. Ha ezt még inkább érteni akarjuk, akkor azt mondom, hogy ezek szerint vannak a világban, Pál apostol világában olyanok, akik erősek. Azt mondja, hogy ő hozzájuk nem ment, ő velük nem foglalkozott. Erősek. Akár pogányként, akár zsidóként. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ők erősen állnak, hajlíthatatlanok. Hajlíthatatlanok. Nekik nem kell, nem is lehet segíteni, mert ők jó erőben vannak. Az erőtlent föl lehet karolni, meg lehet segíteni. Az elfogadja a segítséget. Aki erős, hajlíthatatlan, az védekezik. Mindannyian átmegyünk ezen. Majd lesznek talán segítőkészek, akik jönnének segíteni, és azt mondjuk nekik, hogy nem, megy ez egyedül is. Megy ez egyedül is. Hát ilyen az erős ember. Nem igényel segítséget. Jézus is beszél az ilyen erősekről, akik az ő korában erősek voltak. Hát ha jelképesen is teszem föl a kérdést, hogy kik lehettek ezek, remélem meg tudjuk válaszolni, hogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak. Ők erős emberek voltak, hajlíthatatlan emberek voltak, bizton álltak a tudásukban, a saját meggyőződésükben. És mit mondott Jézus nekik? A tanítványainak, amikor a farizeusokról beszélt, azt mondta a tanítványainak, hogy hagyjátok őket, mert vakok és vakok vezetői. Azt mondta Jézus, hogy ők nagyon erősek, biztosak, magabiztosak, akkor ti hagyjátok őket, menjetek másokhoz. Pál apostol legelőször is tisztázza, hogy a szolgálatában kikhez ment el az evangéliummal. Azt mondja, hogy elmentem mindenkihez, azaz meglátogattam zsidókat és pogányokat, de ő közülük is azokat, akik erőtlenek, akik bizonytalanok a dolgukban. Miért ment el ezekhez az emberekhez? Mi célból? Ezt sem titkolja el, mert ebben a rövid szakaszban, majd számoljuk meg testvérek, 6-szor mondja azt el Pál apostol, hogy mi célból ment közéjük. És ezt úgy fogalmazza meg azért, hogy megnyerje őket Krisztusnak. 6-szor, néhány versről van itt szó, testvérek, néhány sorról, de Pál apostol 6-szor leírja, hogy miért ment el ezekhez az erőtlenekhez. Azért, hogy megnyerje őket Jézus Krisztus követésére. Pál leírja nekünk azt, hogy ő nem magát akarta egzisztenciálisan biztosítani. Érték olykor ilyen vádak is az apostolt, hogy ezt a szolgálatot azért csinálja, mert hát, hogy elvárja, hogy cserébe ezek a gyülekezetek támogassák őt. És valamilyen módon Pál apostol meg akarja magát szedni, biztosítani akarja a jövőjét. Pál azt mondja, nem ezért mentem. Nem ez volt az én célom. Azt is kimondja ezzel az apostol, hogy nem emberek jó akaratát, meg szimpátiáját akartam megnyerni. Nem is azért mentem, mert nekem nincsenek barátaim, és jó lett volna néhány szimpatizáns gyűjteni. Nem ezért ment, hanem egy konkrét célt fogalmaz meg, én azért mentem, hogy azt a Jézust, akit én követek, akinek én szolgálok, akinek én engedelmeskedek, meghirdessem nekik, hogy ők megismerjék Jézus Krisztust, és hogy megnyerjem őket arra, hogy miután Jézust megismerték, kövessék Jézus Krisztust. És kérdezzék meg, Isten előtt imádkozzák meg azt, hogy miben kell nekik a leginkább engedelmeskedni, ami által Jézus Krisztus Isten személye megdicsőülhet, megjelenhet ott azon a helyen, ahol ők élnek. Ebből a célból mentem hozzájuk. És végül beszél az apostol arról, hogy ebben az ő szolgálatában, amelynek meghatározott tartalma és célja volt, amely a gyengékhez irányult, hogy őket megnyerje, meggyőzze, megsegítse, hogyan fáradozott a cél eléréséért. És ez ennek a szakasznak, testvérek, talán a legkritikusabb része, ami miatt ezt nekünk föl kell olvasni. Mert az egyház valamilyen módon még mindig tisztában van azzal, hogy hát van egyfajta küldetésünk ebben a világban, szólni kell az evangéliumot, és hát valóban úgy van ez, hogy meg kell keresni ezzel az embereket. Kinyitjuk a templomajtót, most is jelképesen nyitva van az egész Csobánkatérig, ha valaki látja, tudja, hogy bejöhet. Nyitott ajtó, erre ad lehetőséget, bejöhet. Tudja az egyház még ezt? Abban már sokszor elbizonytalanodik az egyház, hogy arra akarjon embereket megnyerni, hogy ők Jézus Krisztus követésére adják magukat. Ebben már van némi bizonytalanság. Sokszor önmagunkért vagyunk, nem? Vannak olyan közösségek, ahol úgy önmagunkért vagyunk. Segítgetünk egymásnak, olyan klubos közösségek, ahol figyelünk egymásra, de önmagába véve ez az, ami bennünket összeköt. Nos, az egyháznak mindig az a küldetés, hogy megnyerjen, megnyerjünk embereket arra, hogy kövessék Jézus Krisztust. És itt jön a problémás rész, testvérek, hogy akkor mit teszünk? Mit teszünk? Hogyan fáradozunk ezért? Másként fáradozik az, aki klubot akar a gyülekezetben csinálni, és másként fáradozik az a gyülekezet, amely embereket akar megnyerni Krisztus követésére. Mert ha nem azonos a cél, akkor nyilván az eszközök is mások, ahogyan azokért a célokért küzdünk. Nézzük, mit tett Pál apostol azért, hogy embereket Krisztusnak megnyerjen. Mindenféle embereket, akik gyengék voltak, és akiknek lehetett hirdetni Krisztust. Egyfelől elmondja nekünk az apostol, hogy ő alkalmazkodott. Arról beszél ezekben a sorokban, testvérek, hogy úgy a zsidó, mint a pogány erőtelenekhez, akikhez elment, hozzájuk alkalmazkodott. De ugyanebben a részben, ezekben a versekben elmondja az apostol, hogy másfelől mindent megtartott. Mindent megtartott, amit ő megértett. Egy érdekes dolog ez, mert azt mondja egyfelől a 20. versben, hogy nem vagyok a törvény alatt, másfelől a törvény uralma alatt, másfelől a 21. versben meg azt mondja, hogy nem vagyok Isten törvénye nélkül. És ez egy rendkívül érdekes dolog, meg egy feszültséggerjesztő dolog is, hogy hogy lehet az, hogy az ember alkalmazkodik, másfelől minden megtart, amit ő már megértett. Hogy lehet az, hogy valaki egy mondaton belül azt mondja, hogy nem vagyok a törvény uralma alatt, máskor meg azt mondja, hogy nem vagyok Isten törvénye nélkül. Remélem, ha elolvastuk ezt a szakaszt, akkor azért fölgerjesztette kicsit a gondolatainkat arra nézve, hogy nem egy meghasonlott ember ez? Hát ez hogy lehet egyszerre igaz? Hogyan lehetséges ez? Hát ezek a dolgok nem ellentétei egymásnak. Törvény uralma, vagy a törvény nélkül, alkalmazkodva, és egyúttal mindent megtartva. Testvérek, ha ezt érteni szeretnénk, akkor értsük meg azt, hogy a törvény és a törvény nélküliség, azaz a törvénytelenségnek a határán vannak közömbös dolgok. Vannak közömbös dolgok. Ezt még valamely módon, érdekes módon még a földrajzi határoknál is alkalmazzuk, hogy azért van valami fajta semleges terület két ország között, amelyik se az egyik és se a másiké. Hát föl kell húzni a kerítést, mindenkinek el kell rendezni a maga kis homokpadját, amiben majd meglátszanak a nyomok, meg amiben benne vannak a jelzőberendezések. Hát ez igazából olyan semleges terület, mert se nem az enyém, se nem a másiké. A törvény és a törvénytelenségnek is a határán vannak dolgok, amiket a Bibliában közömbös dolgoknak szoktuk nevezni. Nos, amikor itt az apostolt hallgatjuk, és mielőtt arra gondolnánk, hogy teljesen meghasonult, és valami lehetetlen dolgot állít, amit nem lehet teljesíteni, még neki sem, akkor értsük meg, hogy az apostol arról beszél, ami közömbös. Krisztustól azt mondja, szabadságot kapott. Krisztustól szabadságot kapott. És ezekben a közömbös dolgokban az apostol tudott alkalmazkodni. Alkalmazkodott vagy a zsidókhoz, vagy a nem zsidókhoz. Nem lett egyiké sem, mert ő milyen volt? Szabad volt. Hát ha elkötelezte volna magát egyik vagy másik oldalra az alkalmazkodásában, akkor már többet nem lett volna szabad. De az apostol kihangsúlyozza azt előttünk, hogy ő szabad. Ezt leírja nekünk. Mik voltak ezek a közömbös dolgok vajon, amikbe az apostol engedett egyik oldalon, és engedett a másik oldalon? Hát egészen biztos, tudjuk, nem régen olvastuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy egészen biztos, hogy az életének egy területe volt a szertartásoknak a területe. Nem is tudtak ezzel nagyon mit kezdeni, mert amikor az apostol elment a pogányok közé, akkor őket nem kötelezte arra, hogy a zsidó szertartásokat megtartsák. De amikor fölment Jeruzsálembe, akkor mit olvasunk róla? Akkor elment. Keresztül ment egy megtisztulási folyamaton, és elment a templomba az apostol. Elment, hogy ott beszélgessen a zsidósággal, a zsidók vezetőivel, vagy a zsidó érdeklődő emberekkel. Tehát nem az erkölcsi törvényekről beszél itt az apostol, hiszen Isten erkölcsi törvényei minden emberre vonatkoztak, zsidókra és pogányokra egyaránt. Nem azt mondja az apostol, hogy szabad vagyok a prostituáltak között én is olyan lenni. mint amilyenek ők, és úgy viselkedni. A templomi szentek között meg szent vagyok. Nagyon szélsőséges ez a példa, de azért sarkítom, hogy értsük. Nem ezt mondja, mert a Biblia azt mondja, hogy ne paráználkodj, ezt az apostol képviseli, megéli. Ez Istennek erkölcsi parancsa. De vannak szertartások, amelyeket kifejezetten Isten a zsidóknak adott. Ezek semleges dolgok. Pál apostol sokszor elmondja nekünk azt, hogy ő egyfelől római állampolgár, másfelől született zsidó. Látjuk őt, aki beszél a pogányokhoz, nem kell a törvénynek ezen részeit megtartani. Másfelől elmegy a zsidókhoz, közöttük megtartja. Tehát, miközben a zsidók között megtartotta a szertartásokat, a pogányok között ettől tartózkodott, hogy azokat meg ne botránkoztassa. Mert akkor mit mondtak volna az apostolról? Azt mondták volna róla, hogy te egy zsidó misszionárius vagy, aki bennünket zsidóvá akarsz tenni. Pál meg mit mond, hogy ő miért ment el a pogányok közé, hogy őket kinek nyerje meg? Jézus Krisztusnak. Ő nem a zsidó vallásnak akarta megnyerni az embereket, hanem Jézus Krisztusnak akarta őket megnyerni. Tehát, miközben ezzel a szabadságával élt az apostol, Krisztus törvényétől, ezt kihangsúlyozza ebben a részben is, akinek az evangéliumát hirdette, soha el nem hajlott. Azaz Krisztus tanításából nem engedett. Testvérek, azt is elmondja nekünk az apostol, hogy ez a szolgálat, ez a fáradozás, ez szolgaság, és ez a szolgaságra nézve, vagy a szolgaság szempontjából kell erről gondolkoznunk. Magyarán, hogy ebben az apostolnak alkalmazkodni kellett. Alkalmazkodni kellett. Mert úgy gondolhatnánk, hogyha az ember mindig kiszolgál, ha az ember igazodik azokhoz, akik között van, még ha csak ezekben a közömbös dolgokban is, az nagyon buli dolog, nem? Hol ilyen vagyok, hol olyan vagyok. De testvérek, azért azt gondolom, hogy mi mindannyian el tudunk képzelni, mert talán van ebben részünk, hogy időnként elmegyünk egy étterembe. És akkor, amikor szólítjuk a pincért, és ő oda jön, kiszolgálja ezt az asztalt is, meg azt az asztalt is, akkor ő ott dolgozik. Ott nem az van teljesen, amit ő akar, ez nem az ő szabadsága, ő alkalmazkodik. Megpróbál a vendégekhez igazodni. Úgy kínálja nekik az ételt, úgy viszi oda. Hát ez nem annyira buli dolog, ez munka. És amikor itt az apostolt látjuk, testvérek, akkor ő erről úgy beszél, hogy nehogy azt gondolja már valaki, hogy ez olyan nagyon könnyű dolog, hogy a zsidó erőtlennek úgy hajolok oda, mint zsidó, a pogány erőtlenhez meg úgy hajolok oda, mint egy pogány, hanem azt mondja az apostol, így jellemzi ezt, hogy ez szolgaság. Ez szolgaság. Ez egy kemény dolog. Ez nem egy egyszerű dolog. És erre ki képes? Csak az, aki szabad. Mert ha valaki nem szabad, akkor ebbe belekeseredik. Akkor ezt föladja. Akkor ezzel tovább nem foglalkozik. Erre csak az képes, aki szabad. Ezért értjük meg, és így értjük meg, hogy a 19. versben ennek a fölolvasott szakasznak az elején mit mond az apostol? Azt mondja, én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek a szolgájává tettem. Azt jelenti ez a szó legszorosabb értelmében, hogy mindenkitől szabad vagyok. Magyarán, noha úgy élt, mintha mindenkinek a szolgája lenne, alkalmazkodott, zsidóknak zsidóvá, görögöknek göröggé lett, mégsem állt senkinek a hatalma alatt. Nem befolyásolhatták őt. Ez a szabadság, testvérek. Hogy ő szabad volt, szabadon tette ezt, és nem tartozott senkinek semmivel. Nem kellett reklámot hordani a magán, és azt mondani, hogy na, ez a Jézus a legjobb, mert látjátok, ő fizet nekem a legjobban. Ugye, megszoktuk ezt, világbajnokság volt, vízi VB, egy csomó reklámot látunk. Hát az nem véletlen van ott. ők adják a pénzt, és elvárják, hogy a sportoló jelenítse meg magán. Ők, az a cég, ez a cég, az az adományozó, ő a valaki. Testvérek, Pál apostol azt mondja, nem vagyok senkinek a lekötelezettje. Noha úgy tűnhet, és úgy élem ezt meg, mint egy szolgaságot, mégis szabad vagyok, Krisztus szolgája vagyok. Kedves testvérek, amikor így végig tanulmányozzuk Pál apostol vallomását, akkor olyan gondolatok jutottak és jutnak az eszembe, és erre sarkallak benneteket is, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy kikhez kell nekünk elindulnunk, ha Istennek a mi szolgálatunkban engedelmesek akarunk lenni. Mert ha bizony meg akarjuk Isten dicsőségét jelentetni az engedelmességünk által, akkor tudnunk kell azt, hogy kikhez kell, s mivel kell nekünk oda menni, még azt is, hogy hogyan kell oda menni. Izgat-e ez bennünket? Pál apostolról Isten kijelentést adott Anániásnak. Azt mondta, hogy az ő dolga az, hogy az evangéliumot elvigye pogányok, zsidók és királyok elé. Tudod-e, hogy Isten miben vár tőled engedelmességet? Abban biztos, hogy vár tőlünk engedelmességet, kivétel nélkül mindannyiunkról, hogy a mi hitünkről, Jézus Krisztusról, akit mi követünk, bizonyságot tegyünk. Beírtuk ezt a szívünkbe, hogy ez nekünk életprogramunk, hogy nekünk Jézus Krisztusról bizonyságot szabad és kell is tennünk. Tudom, hogy a világot úgy látjuk, hogy a világban mindenki hajlíthatatlan. Ki is mondta a körülöttünk lévő világ, hogy csak senkit ne akarjunk sehova hajlítani. Mindenki úgy jó, ahogy van. És ne akarjunk mi senkit keresztjénné tenni, ne akarjunk senkit semmivé tenni, fogadjuk el, hogy a világ olyan, amilyen. Voltak politikusok, akik megmondták, hogy a kereszténység maradjon csak benne a templomokban. Jó helyen van ott, és onnan nem kell kijönnie. Testvérek, Jézus nekünk más parancsot adott, azt a parancsot adta az egyháznak, az övéinek, hogy hirdessük meg az evangéliumot, beszéljünk Jézus Krisztusról, méghozzá mi célból? Nem csak azért, hogy az emberek intellektuálisan tudjanak valamit Jézusról, és majd egy vetélkedőben ügyesen tegyék föl a kezüket, hogy mi ám már ezt is tudjuk. Azért kell Jézusról beszélni, hogy az emberek követői legyenek Jézus Krisztusnak. És ezt volna jó másodszorban is tisztázni magunkba, hogy egyrészt a világban nem mindenki hajlíthatatlan körülöttünk, ne higgyük el, vannak kemény emberek, vannak nagy ellenállók, hagyjuk őket békén. De egy csomó bizonytalan ember van, aki vár valami biztos kapaszkodót. És őnekik beszélhetünk Jézus Krisztusról, beszéljünk is, és úgy beszéljünk nekik Jézus Krisztusról, hogy az legyen a célunk, hogy meg akarjuk őket nyerni Jézus Krisztus követésére. Testvérek, ez több annál, mint hogy én elmondok valamit egy másik embernek. Mert ez is megkísért sokszor bennünket, hogy jó, akkor beszélek Jézus Krisztusról, valamit megtanultunk Jézus Krisztus, hogy gyorsan elmondjuk, aztán el is menekülünk. Amikor valakit meg akarok nyerni Jézus Krisztus követésére, az egy egészen másfajta karaktert, másfajta stílust igényel a kommunikációban. Meg akarom nyerni. Megismertetem vele, megpróbálom megérteni az ő bizonytalanságait, az bátorítást is jelent, az azt jelenti, hogy szurkolok ott mellette, mint ahogy a sportolók mellett szurkoltak, tapsolnak nekik, bátorítják őket arra, hogy tegyék meg. Hogy tegyék meg, vessék a hitüket Jézus Krisztusba. Meg akarom-e nyerni azokat, akik körülöttem vannak arra, hogy Jézus Krisztust kövessék. Ott van-e a szívünkben ez a vágy? Másrészt, hogyan fáradozunk ezért? Nos, testvérek, az életünk tele van mindenféle alkalmazkodással, csak hogy ezekkel az a baj, ezekkel az alkalmazkodással, hogy sokszor mi ott alkalmazkodunk, ahol Isten nem engedi meg. És minden hívő vesen számot az életébe azzal, hogy az Isten törvényét, az ő erkölcsi törvényét, a Krisztus törvényét, amely az üdvösségre vonatkozik, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ma a világban nagyon sokan azért nem vágynak keresztyénné lenni, mert a keresztyének alapvetően erkölcstelenek. Istennek az erkölcsi törvényét rúgták föl a keresztyének. És ugyanazt csinálja sok keresztyén, mint amit a világ csinál körülöttünk. Ugyanúgy vagyunk indulatosak, ugyanúgy káromkodunk, ugyanúgy csalunk, ugyanúgy keressük a kiskapukat, ugyanúgy elválunk, ugyanúgy nem keressük a megoldásokat a problémáinkra, hanem átlépünk rajta, és újat kezdünk, újat nyitunk. Testvérek, amíg a világ ilyen keresztjéneket lát idézőjelbe, akkor azt mondja, hogy köszönöm, én a vasárnap délőttömet ezért nem adom oda. Akkor inkább alszok. Vagy elmegyek szórakozni, mint hogy a templomba üljek. Mert ők is csak olyanok, mint én, csak annyi a különbség, hogy ők vasárnap délőtt a templomba mennek. Hát akkor inkább elmegyek az Osamba, a Tescóba. Testvérek, ha ott vagyunk engedékenyek, ahol Isten nem engedékeny, akkor bizony, ahelyett, hogy az evangéliumról hiteles bizonyságot tennénk, az egész evangéliumot csorbítjuk, és hiteltelenné tesszük azt, amit képviselnünk kellene. Máskor meg ott törvényeskedünk, ahol szabadnak kéne lennünk. Nézzétek meg, hogy sokszor a közömbös dolgokban mennyire nyakasak tudunk lenni, és azokban meg nem engedünk. Azokban nem engedünk. Csak reggel lehet Bibliát olvasni. Már rá is kényszerítjük a másikat, akit meg akarunk nyerni Krisztusnak, hogy a keresztény élet arról szól, hogy fölkelsz hajnalok hajnalán, fölütöd a Bibliádat, aztán bóbiskolsz ott fölötte egy órát. Testvérek, hol mondja ezt a Szentírás, hogy reggel kell a Bibliát olvasni, hogy máskor azt nem lehet? Nem mondja sehol. De mi sokszor törvényt csinálunk abból, ami közömbös dolog lenne. Törvényt csinálunk abból, hogy egy keresztjén ihat-e egy sört a világiakkal, vagy nem. És azt mondják sokan, nem. Szó se lehet róla. Mit képzelsz? Testvérek, Pál apostol közömbös dolgokról beszél, ott a szabadságát mire használja? És ez az, amin gondolkozunk el. Arra használja ezt a szabadságot, testvérek, hogy embereket megnyerjen. Hogy embereket megnyerjen. Hát nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy Isten szolgálatát végezzük ezen a világon. És azokat, akik úgy gondolják, hogy ez túl bonyolult, hadd bátorítsam, hogy annyira nem bonyolult. Akik meg úgy gondolják, hogy ez olyan egyszerű, ebben nincs ebben semmi bonyolult, hát persze mindenkinek mindennél leszünk, hol ide megyünk, hol oda megyünk, elmegyünk a buddhistákhoz, elmegyünk a muszlimokhoz, beülünk a zsinagógába, mindent végig csinálunk. Velük nincs ebben semmi, hát alkalmazkodtunk. Testvérek, azok tévednek, mert Pál nem ezt csinálta. A semleges dolgokban, a közömbös dolgokban alkalmazkodott. Miért? Mindig ott volt a szeme előtt a cél, hogy ezeket megnyerjem Krisztusnak. És a szabadságot, amit Krisztusban kapott, soha nem adta föl. Adja Isten, hogy megtaláljuk életünkben azt a területet, ahol a neki való engedelmesség által őt meg tudjuk dicsőíteni, és segítsen is meg bennünket, hogy a neki való szolgálatunkat tudjuk szabadon, de ugyanakkor a szolgaság alázatával megfutni, elvégezni, hogy láthassuk azokat, akik a mi szolgálatunk által meglátják Istent. Ha még csak minket látnak, akkor az gond, akkor végezzük jól ezt a szolgálatot, ha ők meglátják végre Krisztust. És legyen nekünk ebben segítségül Istenünk az elkövetkezendő héten is, tisztogasson és erősítsen meg bennünket erre. Amen. Gyertek testvérek fennállva a 261. dicséretünknek első és második versét énekeljük. A 261. dicséretünk első és második versét, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te leszállottál a mi világunkba, emberré lettél, de Isten akaratát soha nem feledted, és annak mindig engedelmeskedtél. Így adtál példát elénk, az apostol elé, és köszönjük te neked, hogy az apostol életében is láthatjuk, hogy a te követésedben miként jár a te nyomdokaidon, Úr Jézus Krisztus. Hadd kérjünk téged arra, hogy adj nekünk felülről való bölcsességet, tiszta látást, hogy lássuk magunk előtt a te céljaidat, amely céljaid vannak velünk, akik hiszünk te benned, hogy készek legyünk mindenkor a mi céljainkat a te céljaidnak alárendelni. Légy segítségül nekünk, hogy úgy szolgálhassunk, hogy közben nem veszítjük el a benned való szabadságunkat és a tőled nyert szabadságunkat. Kérünk, hogy vezess el bennünket annak meglátására is, hogy te mely területen vársz tőlünk különösképpen is engedelmességet, meghajlást. Köszönjük, hogy megadod ezt mindazoknak, akik hittel imádkoznak ezért, és akik hittel kérik, és készek is arra, hogy engedjenek te neked. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor vagyunk bölcstelenek, kemények és hajlíthatatlanok, olyan dolgokban, amelyek közömbösek, és te látod, hogy milyen könnyedén engedjük el az evangélium lényegét, a te egyedül valóságodat, a bűneink bocsánatának nálad való egyetlen megnyerését. Légy segítségül nekünk, Urunk, hogy abban is tisztán lássunk, mi a te törvényed, és mi az, amiből nem engedsz, nem engedhetünk. Köszönjük, hogy most is tanítgatsz bennünket. Kérjük, légy türelmes tanító mesterünk, amíg egyre jobban kiábrázolódhat neked való engedelmességünkben a te arcod, és taníts bennünket a helyes szólásra is minden időben. Kérünk, hogy így erősítsd meg hitünket, most a sákramentum jegyei által odaszánásunkat, hűségünket, ahogyan te is hűséges voltál, mind halálig, az Atya dicsőségéért. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a közösség minden tagját, hogy téged kereshessünk egy szívvel, örömünkben és bánatunkban, minden gyengeségünkben, keservünkben, gyászunkban hozzád tudjunk folyamodni, erre hadd tudjuk egymást is bátorítani, hogy átélhessük azt, hogy te nálad van minden hatalom és minden erő, amire nekünk szükségünk van. Így légy most is a mi vigasztalónká, erőnké, bátorságunká. Amen.